Ma reggeli, azaz március 31-i adatok szerint 44.550 koronavírusos fertőzéses esetet tartanak számon a Franciaországban, és vasárnap óta pedig 418 fővel emelkedett a vírusban elhunytak száma, 3024-re emelkedett összesen eddig a halálozások száma. Franciaország a negyedik olyan állam, ahol több mint 3000 koronavírus miatt elhunyt szemét tartanak számon. Az ország legveszélyeztetettebb területei közé tartozik a nagy keleti régió, ahonnan a napokban mintegy 250 beteget szállítottak át a déli országrészbe, valamint Németországba a kórházak leterheltsége miatt. A vonalban itt van velem Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő politológus. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta az interjú felkérést.
Jó napot kívánok!
Hadd kérdezzem meg először, hogy mit lehet tudni arról, hogy mennyire felkészült a francia egészségügyi rendszer a koronavírus általi tömeges megbetegedésekre és az érintettek ellátására. Gondolok arra, hogy például rendelkezésre állnak-e a megfelelő kapacitások, mint például munkaerő, vagy például az ellátásban használatos eszközök.
Franciaországban az elmúlt napokban, másfél-két hétben egyre erőteljesebben zajlik vita arról, hogy rendelkezésre áll-e az a kapacitás, ami szükséges az ellátáshoz. Ugye egyre fáradtabb, kimerültebb az egészségügyi személyzet, ugye most már orvosok is haltak meg a betegségben, és nagyon komoly politikai szintű vita zajlik, mondom, hogy miről van szó. Aha. Egyrészt Franciaországnak volt korábban nagyon komoly tartaléka maszkokból, még az évtized elején, ugye amikor a H1N1 vírus kapcsán fölmerült az, hogy az világjárvány lehet, akkor ők betárasztak, és akkor nagyon súlyos támadásokat kapott az egészségügyi miniszter, aki ezt megtette, és pár évvel később nem újították meg ezeknek a maszkoknak a tartását, költségvetési és tartalékolási okokból, és hát most megy a vita, hogy hoppá, lehet, hogy jobb döntés lett volna tartani maszkokat, hiszen a francia állam is azzal küzd, hogy van egy bizonyos gyártási kapacitás, meg van egy bizonyos piaci helyzet, de valójában sokkal több maszkot kellene, hogy az egészségügyben felhasználjanak. Ez az egyik. Aha. A másik az pedig az, hogy időben elkezdette a francia állam felkészülni. Ugye itt volt egy érdekes nyilatkozat Agnès Buzyntől, aki volt egészségügyi miniszterként, egy pár hete lemondott, hogy Párizsban kampányoljon az önkormányzati választáson, és ő azt mondta, hogy hát ő tudta, hogy jön egy nagy cunami, és ő értesítette a kormányt, és ezzel azt sugallta, hogy ő hiába mondta kvázi, a kormány nem vette komolyan. Ebből volt egy vita, itt feljelentések is vannak kormánytagok ellen, többek között személyesen Buzyn ellen. A kormány azt állítja, hogy ő természetesen már januárban elkezdett készülni, de azt tudom mondani, hogy már most döntés van arról, hogy itt vizsgálóbizottságok és mindenféle vizsgálatok lesznek, és hát nyilván a vizsgálatok arról fognak szólni, hogy mennyire készült fel a francia állam, ki mikor mit tudott. Hát hozzáteszem, hogy nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hát mi is emlékezhetünk, hogy januárban még nagyon komoly orvosok, szakértők mondták azt, hogy ez tulajdonképpen egy jó indulatú vírus, kicsi az esélye annak, hogy átjön Európába, úgyhogy nyilván majd azt is kell vizsgálni, hogy napról napra milyen adatokból dolgoztak a kormányok, mert hát már most márciusban is abban a helyzetben vagyunk, hogy utólag könnyű okosnak lenni.
Én akkor két kérdés még mondjam meg, hogy az egyik az, hogy talán mondjuk el, hogy mert nem biztos, hogy tudják így a hallgatók, hogy melyik volt az a kormány, tehát hogy ki volt az elnök, amikor a
Aha,
amikor sok maszkot.
Így van, tehát 2007 és 2012 között Sarkozy elnöksége alatt történt, és utána François Hollande elnöksége alatt törölték ezt a raktárkészletet, vagy csökkentették ezt a raktárkészletet. Úgyhogy hát nyilván most zajlik a vita, hogy akkor csak meg kéne azt a minisztert követni. És hát ugye akkor fölmerül a kérdés, hogy jó, de akkor most ki a felelős azért, hogy most nincsenek ezek a maszkok, hiszen a mostani kormányzat ugye tulajdonképpen csak megújította azt a raktárkészletet, ami korábban rendelkezésre állt.
És arról egyébként lehet tudni valamit, hogy Agnès Buzyn ki az, aki feljelentette, hiszen tehát, hogy a magyarázat alapján nem tűnik logikusnak, hogy éppen őt jelentse fel valaki, amikor elvileg ő jelezte a kormánynak időben, hogy intézkedni kellene.
Ugye följelentették őt, följelentették a jelenlegi egészségügyi minisztert, az utódját, a miniszterelnököt. Ez legalább 5 vagy 6 különböző feljelentés. Hát ugye az a kérdés, hogyha ő januárban tudta, akkor januárban valóban minden megtörtént, mindent megtette, amit épp észre az akkori adatok alapján meg lehetett tenni. És hát ne felejtsük el, hogy ő, aki azt állítja, hogy ő erre nagyon készült, és nagyon tudta, és tudta, hogy nem lehet majd megrendezni a választást, ő mégis lemondott az egészségügyi miniszteri pozícióról, és elment kampányolni. Tehát itt azért nem csak jogi kérdések merülnek föl, hanem erkölcsi kérdések is, hogy akkor helyesen tette-e. Uh-huh. Tehát nagyon nagy vita volt ebből a nyilatkozatból. De hát még egyszer mondom, hogy ennek a vírusnak a természetét, a járvány súlyosságát, ugye napról napra értjük meg. Ugye most, amikor beszélgetünk, a beszélgetés előtt körülbelül hát 24 órával tömegével jöttek olyan cikkek, hogy Kínában valóban olyan súlyosságú volt a járvány, mint amilyennek mondják, vagy esetleg súlyosabb. Ezt még mindig nem tudjuk. Tehát most is, amikor már itt zajlik Európában ez a járvány, és valóban Franciaországban most már több ezer halottról beszélhetünk, még mindig találgatjuk, hogy valójában mivel állunk szemben. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet mindenkinek.
Minek tudható be, mit gondol, hogy egyelőre legalábbis a nagy keleti régió, valamint Île-de-France régió a legérintettebb a vírus által?
Ugye itt, ha jól tudom, volt egy-két gócpont, ahonnan tulajdonképpen széthorták idézőjelbe egész Franciaországban. Hát ugye Île-de-France régió az Párizst jelenti tulajdonképpen, és csak hogy az intézkedésekről is beszéljek pár szót. Például amikor bejelentették, hogy mindenféle kijárási korlátozások lesznek, akkor tulajdonképpen történt egy ilyen kirajzás, megindultak a párizsiak az ilyen hétvégi házaik felé, nyaralóik felé, hogy ott töltsék ezt az időszakot, és hát valószínűleg ez például közrejátszott a további széthordásban, de tulajdonképpen a Párizs az érthető, a keleti régióban pedig, ha jól tudom, volt ott valami kisebb góc, ahol nagyon sokan fertőződtek.
Értem.
Ugye ez egy járványügyi kérdés, de a lényeg az, hogy most már Franciaország területén teljesen mindenhol szétterjedt a vírus, és hát ők valóban már a tömeges megbetegedések fázisában vannak, tehát most már nagyon nehéz lekövetni, hogy ki kitől kapta. Lehetetlen szinte.
És hát ebből adódik is aztán az a kérdés, hogy ha országos szinten esetleg még nagyobb terület lesz érintett, akkor vajon milyen biztonsággal tud majd működni az ellátórendszer, és hogy hogyan tudják majd megfelelően elosztani a betegeket a kórházak között. És különösképpen ezt annak fényében kérdezem, ugye, hogy keleten már, mint ugye ezt az elején említettük, túlterheltség jelentkezett, tehát át kellett szállítani betegeket. Ha most ez országos szinten lenne, akkor vajon mennyire állna készen az egészségügyi rendszer, és egyébként mennyire áll fenn ez a veszély?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és mondok pár elemet hozzá. Ezt a francia egészségügy azért alapvetően jó hírű egészségügy, tehát nem állnak rosszul, de az elmúlt 1-2 évben a francia egészségügyet önmagához képest hát egy nagyon komoly feszültség terhelte, forráshiány. Ugye a francia kormányok az elmúlt x évben válság és hasonló jelszavakkal azért a francia egészségügyen is csavartak. Például Agnès Buzyn egészségügyi minisztersége azzal telt, hogy a sürgősségi beteg ellátásban különböző sztrájkokat és hasonló mozgalmakat kezelt, ilyen-olyan mértékben kórházi adósságokat vállalt át a kormány és hasonlók. Tehát egy feszültség alatt lévő rendszerről beszélünk, amelyik már a járvány előtt is arról panaszkodott, hogy magához képest erőforrás hiányokkal küzd. Tehát tulajdonképpen egy demoralizált egészségügyet talál ez a járvány ilyen szempontból. Kettő, Emmanuel Macron a múlt héten, amikor ugye fölhúztak Elzászban egy katonai kórházat, és meglátogatta ezt a katonai kórházat, mondott egy beszédet, és egy hatalmas fejlesztési programot ígért meg az egészségügy számára, a járvány utánra. Tehát tulajdonképpen az már elhangzott így a francia politikában, hogy akkor most megértettük, hogy ez egy milyen súlyos helyzet, és akkor utána már soha nem lesz úgy semmi, mint ahogy előtte volt. Tehát azt tudom mondani, hogy a politika felismerte, hogy itt problémák lehetnek. A kommunikáció az, hogy most jön a neheze, most jön a legszörnyűbb pár hét, most jön a csúcs. De azt, hogy tudja bírni az egészségügy, az, hogy az ágyak hogy vannak eldobva területileg, az látszik, hogy aránytalan. Tehát ugye belső szinten is dobálják szét most már a betegeket, és hát ahogy ön is mondta, ugye Németország is vesz át súlyos eseteket. Tehát ez a típusú történet, ez abszolút várható. És akkor még egy szempontról beszéljünk, mert ugye itt nem csak arról van szó, hogy hány lélegeztetőgép van, és hány intenzív ágy van, és ez területileg hogy van elosztva, hanem ugye nagyon sok ember kell ezeknek az eszközöknek a működtetéséhez. És hát ugye ez a kérdéses, hogy az orvosok, nővérek milyen mértékben fertőződnek. Ugye még egyszer mondom, a maszk probléma Franciaországban is fennáll. Tehát szerintem ez nagyon nehezen, legalábbis így Magyarországról politológus szemmel nagyon nehezen jósolható meg előre, hogy területileg hol és milyen típusú probléma merülhet föl, pontosan ezért, mert hogy hát itt csak a múlt héten, ha jól emlékszem, 5 orvos halt meg ilyen 2-3 nap alatt, tehát ez szinte előre megjósolhatatlan.
Igen, ha most picit úgymond így diszkréten összegzem, akkor azért azt talán mondhatjuk, hogy azzal, hogy Emmanuel Macron kijelentette, hogy történnek majd a jövőben jelentős egészségügyi fejlesztések, azért az egyfelől tekinthető egy bizonyos fajta önkritikának, ha jól értem.
Én azt gondolom, hogy eddig Emmanuel Macronék ilyen kisebb csomagokkal, csomagocskákkal próbálták ezt kezelni, és most pedig azt mondja, hogy na jó, akkor ennek nekiállunk. Nyilván erre meg lesz a társadalmi lélektani pillanat, de nyilván az is benne van ebben, hogy most nem tudjuk megcsinálni, mert most élethalál harc van, tehát ez is ott van az üzenetben, de meg fogjuk csinálni. Erre azt tudom mondani, hogy ez a majd meglátjuk, hogy tényleg megcsinálják-e. Meddig tart ez a történet? Ugye Emmanuel Macron mandátum a 22-ig tart, elvileg. Most 2 hónapra hirdettek egészségügyi veszélyhelyzetet, ez egy új, speciálisan elfogadott veszélyhelyzet, de meddig tart a járvány, azt senki nem tudja megmondani, főleg, hogyha sikerül ellaposítani a görbét, meg hogyha feloldják a kijárási tilalmat. Kezdődik újra, mert ugye akkor a kontaktok is újra kezdődnek, ezzel nyitott kérdés van. Minden esetre azt gondolom, hogy a kormányzat most meg akarta nyugtatni az egészségügyet, hogy jó, megértettük, gondoskodni fogunk rólatok, csak most tartsatok ki.
Jó, mellékesként említeném, hogy ez a mai adásnak témája is, hogy majd egy másik beszélgetésben, hogy ugye itt Franciaországban van egy limitje annak, hogy 2 hétre szól a vészhelyzet, míg ugyanálunk Magyarországon tegnap fogadták el ugye azt a koronavírus törvényt, amely hát nem szab időlimitet a kormánynak ebben a intézkedési mozgáskörben. Úgyhogy erről majd egy másik szakértővel is beszélünk majd egy mai adásban. De akkor térjünk vissza még egy picit arra, hogy ugye itt Franciaországban nagyon szigorú intézkedéseket vezettek be. Most itt a kijárási tilalomra gondolok. Annyira szigorú intézkedéseket, hogyha jól tudom, futni is maximum 1 kilométeres körzetben mehetnek ki a lakók, és azt is maximum 1 órára, és hát elég szigorúan ellenőrzik a rendőrök itt a lakosokat az utcán. Mik a hírek, hogy mennyire fegyelmezettek a lakók, és amennyiben nem tartják be az intézkedéseket, az milyen következményeket tud maga után vonni?
Na, itt tudok mondani pontosabb idézőjeles területi adatokat. Uh-huh. Úgy tűnik, hogy elsősorban a legnehezebben nagyvárosokban és külvárosokban lehet betartatni a kijárási tilalmat. Tehát olyan helyeken, ahol mondjuk a lakhatási szegénység jellemzőbb, és ahol mondjuk sok ember és főleg sok fiatal van összezárva. Valóban szigorítottak a kijárási tilalmon egyébként, pont azért, mert úgy ítélte meg a kormány, hogy nem tartják be eléggé, tehát nyilván azért máshol is volt probléma, lehetett látni képeket, hogy elindultak a franciák a parkokba, és akkor ott ücsörögtek. Ebben kicsit ellentmondásos volt a kormány kommunikáció, tehát azért a francia elnök is elindult színházba akkor, amikor már azt mondogatták, hogy otthon kéne maradni. Úgyhogy ez az egyik, hogy, hogy szigorítottak, és bizonyos területeken most már lehet hallani, hogy nehéz betartatni. Ugye a rendőrség és a honvédség is kín van az utcán, próbálják betartatni a kiárási tilalmat, és folyamatosan emelik a bírságokat, tehát ilyen több száz eurós, akár ezer, több ezer eurós bírságokról beszélünk, és hát egyre többször hallani, hogy azért vannak visszaesők, a visszaesőket egyre inkább fenyegetik. Ugye a rendszer úgy működik, hogy ki kell nyomtatni egy űrlapot, ki kell tölteni, hogy az ember honnan, hova és miért megy, és hogyha a rendőr úgy találja, hogy nem ott van, ahol lennie kéne, akkor bírságolhat, és most már a franciák átléptek a rendkívüli szigor korszakába.
Ugye vannak-e már arról szóló hírek esetleg, hogy mikor tetőzhet Franciaországban a vírus? Tudom, hogy ez nagyon, hát per pillanat ez egy ilyen nagyon meredek kérdés, mert hogy tényleg nagyon sok a bizonytalanság, de például arról lehet-e tudni, hogy a kormánynak mik a számításai, vagy mivel számolnak, hogy mikorra tudják ellaposítani a görbét?
Van egy május 4-i dátum, amit többször elmondott az oktatási miniszter, hogy a tervek szerint május 4-én visszatérhetnének a diákok az osztálytermekbe. Uh-huh. Ez nagyon sok mindent jelent, ugye, hiszen mindenhol az iskolákat zárták be először, de mindig hozzáteszik, hogy a járvány ügy függvényében. Én azt látom problémának, bocsánat, csak igen. Ez nagyon fontos, hogy lehet, hogy elindul visszafele a görbe is. De van egy dolog, amit nem tudunk, és amit senki nem tud, és ez még probléma lehet mindenhol. Ha elkezd visszamenni a görbe, elkezdik feloldani a kiárási korlátozásokat, akkor mennyi esély van annak, hogy újra fellángol a járvány? Ugye Kínában is ezt látjuk, hogy elkezdték visszahurcolni. Tehát, hogy vannak külföldi esetek. Tehát, hogyha újra elkezdenek találkozgatni az emberek, újra elkezdődik a mozgás, akkor mennyi esélye van annak, hogy kezdődik ez az egész előről? Szerintem ez minden kormánynak bizonytalan, tehát azért ezt még számoljuk hozzá a lapos görbéhez. Na, minden esetre enélkül a probléma nélkül a céldátum május eleje, a többihez meg szerintem még a francia kormány is azt mondja, hogy majd meglátjuk, tehát elemzőként sem tudok ehhez több értelmezést hozzá.
Persze, nagyon sok a bizonytalanság tehát, és hát zárásképpen még annyit kérdeznék, hogy vannak-e már most arra vonatkozó felmérések, vagy bármilyen hírek, hogy hogyan érintette a francia kormány megítélését a kríziskezelés, a védekezés érdekében tett intézkedések, hiszen akár nemzetközi szinten is ugye látunk egy olyan tendenciát, hogy az ilyen intézkedések azért tudják javítani az aktuális kormány megítélését.
Folyamatosan jönnek az adatok, tömegével jönnek az adatok, és nagyon ellentmondásosak az adatok. Mondom, ami egyértelmű, Emmanuel Macron népszerűsége az egekbe szökött, tehát a megválasztása utáni szinteket kóstolgatja. Édouard Philippe miniszterelnök bevetett bizalom is nőtt, és akkor itt zárom le, ami egyértelmű. Uh-huh. Egyre több olyan adat érkezik, amik zuhanó bizalmat mutatnak a kormány válságkezelésével kapcsolatban. Tehát itt az elmúlt 1-2-3 hónapban, de van olyan adat, ami napok alatt omlott össze, 15-20-30 pontokat zuhannak bizonyos kérdésekre a válaszok. És hát a franciák egyre szkeptikusabbak abban, hogy a kormány mindent elmondta nekik, hogy időben lépette a kormány, és hogy felkészülten találta el Franciaországot ez a járvány. Ezek a számok napról napra változnak, de a tendencia az itt már csökkenő, tehát ilyen szempontból ellentmondásos a történet. Azt tudom mondani, hogy ezek a számok jelenleg választási szempontból nem relevánsak. Ugye mindenhol azt látjuk, hogy a kormányzók népszerűsége megnő. Ha elül a járvány, ugye ott lesz egy nagyon nehéz gazdasági helyzet, szerintem akkortól kezdve lesz érdemes nézegetni ezeket a számokat, és egyébként is Franciaországban egy számot érdemes nézni, ez pedig úgy hangzik, hogy a most vasárnapi elnök választáson kire szavazna, ilyen mérés a járvány kezdete óta még nem született.
Hát akkor ez még várat magára mindenképpen ez a kérdés. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és hát azt hiszem, nagyon sok érdekességet megtudtunk. Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő volt itt velem a 117 percben. Keresni fogjuk meg viszonthallásra.
Köszönöm a meghívást.